Kedves testvéreim, Istenünknek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve és várva hirdetni kívánom ma közöttetek az ő üzenetét írva található Mózes második könyvében, Mózes második könyvének a 7. részében, a 14. verstől a 18. versig terjedő igeszakaszban. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: konok a fáraó szíve, nem akarja elbocsátani a népet. Menj el a fáraóhoz reggel, amikor éppen kimegy a vízhez, állj eléje a Nílus partján, és vedd kezedbe azt a botot, amely kígyóvá változott. Ezt mond neki: az Úr, a héberek istene küldött engem hozzád ezzel az üzenettel. Bocsásd el népemet, hogy szolgáljanak nekem a pusztában. De te nem hallgattál rám mindeddig. Így szól azért az Úr: erről tudod meg, hogy én vagyok az Úr. Én a kezemben lévő bottal ráütök a Nílus vízére, és az vérré változik. A Nílus halai elpusztulnak, a Nílus maga pedig megbüdösödik, úgy, hogy az egyiptomiak undorodni fognak attól, hogy vizet igyanak a Nílusból. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Kedves testvérek, Mózes is, és a fáraó párharca, vagy viszonya nagyon köztudott, számtalanszor megihletett már nagyon sokféle művészembert, vagy akár mozifilm készítőt is. Bekerült, hogy úgy mondjam, a populáris kultúrába is, szinte nincs ember, aki ne ismerné ezt a történetet, és különösen ezt a részét, a tíz csapást. És erre a tíz csapásra úgy tekintünk, mint ami annak a folyamatnak a része, aminek a végén bekövetkezik a szabadulás. Hogy a tíz csapás, ezek a csapások csak arra valók, hogy megmutassák Istennek az akár büntető haragját is, hogy mindenképpen véghez viszi a célját. És ezek a csapások azért jöttek Egyiptomra, mind a tíz, mert nem engedelmeskedtek az Istennek. Alaposabban olvasva és átolvasva ezeket a történeteket viszont feltűnik, hogy Mózesnek és a fáraónak nem az volt a legnagyobb gondja egymással, hogy elengedje a fáraó a népet és hogy mikor. Nem ez volt a legfőbb vitapontjuk, vitatémájuk, hanem az, hogy létezik-e Isten abban a formában, ahogyan azt Mózes hiszi. Hogy megtudják, hogy megtudjátok majd, hogy én vagyok az Úr. Számtalanszor erőkerül ez bizonyos csapások után, és az egész Mózes történetben. A teljes tíz csapás története erről szól, hogy megtudja a fáraó, és megtudják az egyiptomiak, hogy van Isten. Méghozzá, hogy Izrael istene, Izrael pásztora az egyetlen Isten. Nem véletlen tehát, hogy az első csapás, mai igénk, a mai textusunk a Nílushoz kapcsolódik. Ahhoz a folyóhoz, ami az életet jelenti ebben az országban mind a mai napig, mennyire azt jelentette az ókorban. Ahhoz a Nílushoz kapcsolódik az első csapás, ami az egyetlen lehetősége volt az embereknek, hogy a mezőgazdaságot folytatni tudják, vagyis hogy egyáltalán kenyér kerülhessen az asztalokra. Nagyon nem véletlen tehát az, hogy a csapások sora itt kezdődik. Azt az éltető forrást veszi el Isten tőlük, ami a nagybetűs és a csupa nagybetűs mindent jelentette. Sőt, az válik az életük megrontójává. Hiszen halál jön onnan, ahogyan hallottuk az igében, ahonnan korábban az élet jött, és ilyenkor jön a kétségbeesésünk, hogy amibe minden reményünket fektettünk, amit megingathatatlannak hittünk, amire akár egy egész életet alapoztunk és felépítettünk, most az lett és lesz az életünk megrontója. Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Ezt mindnyájan ismerjük. És bizony, ha az embernek a kincse a a látszólagos forrásokban van, ha az embernek a kincse a viszonylagosban van, akkor abból sok jó nem szokott kisülni. Épp az elmúlt hetekben néztem dokumentumfilmet, és utána is olvastam a nagy gazdasági világválságnak a 20. században. Hogy az emberek a 20-as évek Amerikájában, az Egyesült Államokban annyira bíztak a tőzsdében, hogy mindenki tőzsdézett. Az is, aki egyáltalán nem értett hozzá, a legegyszerűbb ember is. Mert erre alapozták az életüket. Majd ebből meg fogunk élni, majd milyen jó lesz nekünk, hogy alig kell dolgozni, csak bemegyünk a tőzsdére, veszünk néhány papírt, aztán majd eladjuk. És soha nem látott jólét volt a 20-as évek Amerikájában, mindaddig, amíg ez össze nem omlott. És miután ez összeomlott, egy világméretű éhezés lett belőle. Mert az embereknek a kincse az ott volt a viszonylagosban. És amire az életüket alapozták, az lett az életüknek a megrontója. Tipikus példája ez annak, amit itt az első csapásnál Egyiptomban is láttunk. Hogy a saját magunk számára elkészített, kényelmes istenek, azok nem egyenlőek a Jézus Krisztus atyával. Nem helyettesíthetjük őt semmi mással, még olyas valamivel sem, ami nagyon olyannak tűnik. Jézus Krisztus munkájának, a teljes messiási működésének, az ige hirdetésének az egyik legfőbb üzenete ez. És tulajdonképpen ez olvasható ki a mai igényből is, hogy a majdnem ugyanolyan, az még nem olyan. Mert valameddig, valahonnan, valahová el lehet jutni egy általános istenkép alapján is. Lehet valamilyen belső erkölcsi mércét felállítani magának az emberben, de soha nem egyenlő a valódi istenismerettel. Az soha nem egyenlő azzal, mintha valakinek élő hite van. Az élő hithez viszont ezeknek a bálványoknak le kell, hogy homoljanak, amikre az ember az életét szokta alapozni. Döbbenetes azt látni ebben a mai ige szakaszban, hogy Isten kihúzza a szőnyeget már rögtön az elején, az emberi reménykedés alól. Tudniillik Mózes reggel megy ki a Nílushoz. Reggel megy ki a Nílust vérré változtatni, hogy a Isten kéri is tőle és parancsolja neki. Nem véletlen, hogy reggel megy oda ki, hiszen a fáraó ilyenkor szokta a szokásos reggeli sétáját tenni a Nílushoz, az egész udvar tartásával. Úgy jön oda, mint akit istenként tisztelnek, és úgy jön oda, mint aki magát is istennek tartja, és úgy távozik, mint egy megszégyenült ember, csak még magának sem meri bevallani. És kedves testvéreim, hányszor megyünk mi is oda ezzel a szívvel a saját kis Nílusunkhoz, hogy megnézzük benne az arcunkat, és megveregetve a saját vállunkat, úgy térjünk onnan vissza, mintha minden a legnagyobb rendben lenne az életünkben. Szeretjük látni, ahogyan szépen csordogál a medrében, és újból és újból meríthetünk belőle a jól megszokott módon. Sőt, a legtöbbször még ez nem is elég, hanem ott keressük az Istent. A Nílusban, a saját kis komfortzónánkon belül, mert annyira megszoktuk, hogy minden ott történik, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy ezen kívül és ezen túl is van élet. És ott hajókázunk körbe-körbe ezen a folyón, és nem történik semmi. Persze van, amikor jobb szelet kapunk, és haladunk gyorsabban előre, van, amikor nagyon tiszta ez a víz, és olyan jó még ránézni is, de a vége ennek mindig ugyanaz lesz. Megfeneklünk valahol, aztán kievickélünk a partig, hogy másnap ismét kezdhessük az élet hullámvasútját.
előről.
Az isteni hívószó hívta a fáraót és az egész egyiptomi népet is. De sokan, sőt a legtöbben közülük mégis megmaradtak a saját kényelmes életükben. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot, mondta József Attila. És ebben a látszólag csodákkal átszőtt történetben, amit leginkább egy ilyen hittanós gyerektörténetként tudunk értelmezni és elképzelni. Ebben a történetben bizony nagyon is benne van az, amiről a költő beszél. Mert sokan mondják, sokan kérdezik, hogy honnan tudom, hogy mi származik az Istentől. Honnan tudom, hogy mi az ő elhívása, honnan tudom, hogy most az Isten szól hozzám, és ő hív engem magához. Nos, onnan, kedves testvéreim, hogy az semmi mással össze nem hasonlítható, és össze sem téveszthető. Mert itt, ebben a történetben is látszólagosan a fáraónak ezek a varázslói, mondjuk legyenek varázslói, nem tudok jobb szót, hogyan lehetne ezt magyarra fordítani, megtették ugyanazt, amit Mózes tett. De ha alaposan olvassuk az igét, és ez nagyon fontos, hogy amikor a Bibliát olvassuk, akár otthon is a saját csendességünkben, akkor nagyon alaposan olvassuk az igét. Akkor rájövünk arra, hogy ez valójában nem is igaz. Mert a fáraónak a varázslói nem tudták azt megismételni, amit Mózes tett. Ők nem tudták a Nílus vizét vérré változtatni. Ők azt tudták megismételni, amit Áron tett, hogy a kisebb kutakat és a kisebb vizeket változtatták vérré. A Nílus az mindvégig véres maradt, mert azáltal üzente Isten a világnak, hogy én vagyok az Isten, és rajtam kívül nincsen más. És ez semmivel össze nem téveszthető. Viszont nem kell megkerülnünk a világot, és a saját magunk folyóját sem ahhoz, hogy eljussunk az Istenhez. Mert bizony a mi saját kis Nílusunk az olyan, mint a Tisza volt a szabályozások előtt, hogy én nagyon kacskaringós, és nem igazán gazdaságos az, ahogyan folyik. De Isten le akarja szabályozni, ami össze-vissza kanyargó saját magunk által kreált Nílusunkat, ami lehet, hogy már posványosodik, és meg akarja tölteni friss vízzel. És akkor egy sokkal kiegyensúlyozottabb medre lesz, és ami nagyon fontos, hogy mindig lesz benne utánpótlás az éltető vízből. És ha azt gondolod magadról, hogy te már annyira reménytelen vagy, és annyira kacskaringós a te folyódnak a medre, sőt, már inkább lassan holtág lesz, és nem folyó, akkor hadd mondjak el egy nálunk megtörtént valódi történetet. Történt ugyanis, hogy tavaly karácsonyra vásároltam magunknak egy akváriumot. Feleségem mondta, hogy szerint ez nem a legjobb ötlet, mert nem biztos, hogy mindig fogunk tudni vele foglalkozni, de én nagy buzgóan azt mondtam, de hát olyan szép, hát nézzél rá. És teltek a hónapok az első szeretett buzgóságával, még valóban gondoztam is, aztán utána láttam, hogy a vize már kevésbé tiszta, mint volt. Így már nem tűnik annyira szépnek egy akvárium. Elmentem a kereskedésbe, vettem egy nagyobb teljesítményű szűrőt, majd azzal megoldjuk. De a víz csak egyre csúnyább és csúnyább lett. És akkor jöttem rá, hogy nincsen akkora teljesítményű szűrő, ami ezt az akváriumot tisztán tudja tartani, ha én nem cserélem benne a vizet. Ha nem kap folyamatosan friss és tiszta vizet, akkor ez bizony elkezd algásodni, elkezd megbüdösödni, és közel sem azt nyújtja már az embernek a nappaliában, mint amiért vásároltuk. És volt benne egy picike hal, És én annyira féltem, hogy ez a hal túl fogja élni. És ez a hal túlélte, ez mind a mai napig úszkál, egyedül az akváriumunkban. De mennyivel jobb kedve van, mikor friss vízzel van tele az ő medencéje. És én azt gondolom, hogy az evangélium itt is megjelenik, hogy Isten ott és akkor fakaszt életet, ahol csak akar. Meg akarja nyitni az élet hűsítő forrását mindannyiunk felé, hogy felfrissítse az elcsüggett szíveket, hogy a reménytelen szemekbe visszahozza a fényt, hogy a gyászolókat vigasztalja, hogy a betegeket erősítse. És bizony azt is szeretné, ha a keresztény közösségeket vonzóvá tudná tenni ez az éltető víz. De hadd mondjam el a testvéreknek a legnagyobb evangéliumot ezekből a történetekből, a tíz csapások történetéből. Az pedig az, hogy ezek közül, az egyiptomiak közül is sokan csatlakoztak az Isten népéhez. Ezt tudjuk. Ez benne van a Bibliában. Ez volt a legfőbb célja a tíz csapással Istennek, hogy megtudják az egyiptomiak közül is sokan, és ha lehet még többen, hogy ő az Isten. És ezt akarja elérni ma is és most is, hogy az örök kételkedők, az örök reménytelenek is csatlakozzanak az ő népéhez. Hogy oda jussanak ahhoz a forráshoz, amiben az éltető víz van. Hogy mindannyian felismerjük a hátunk mögött álló Istent, aki csak arra vár, hogy beengedjük a saját kis világunkba, oda, ahol a saját kis folyócskán csörgedezik, hogy azt élettel telivé változtassa. Ezekkel a történetekkel azt akarta elérni Isten, hogy az emberek megtudják, hogy milyen a valódi Isten. És bizony, ezt sokan meg is tapasztalták ott és akkor, ez az ószövetségi missziónak az egyik tartó oszlopa. Most hadd kérdezzem meg, hogy te tudod-e már, hogy kicsoda ez az Isten? Te imádkoztál-e már hozzá őszintén? Te érezted-e már azt a végtelen békességet, amit ott az Isten közelében meg lehet tapasztalni? Amiért megéri egy olyan közösséghez is akár csatlakozni, amit még lehet, hogy nem teljesen ismersz, ami még lehet, hogy egy kicsit idegen világ a számodra, a maga belső rendjével, a szokásaival. Mert ott azok az emberek megtették ezt, és elindultak az Isten népével a pusztai vándorlásba. Pedig senki sem gondolta volna róluk. És ilyen Istenként mutatkozik be a tíz csapás által is a mi Istenünk, a Jézus Krisztus Atya. Mint a reménytelenek gyámolítója, aki azokból is képes gyülekezetet faragni, akikre mi csak legyintünk, és így viheti mindannyiunk folyója az életet másokhoz, ha mindannyian egy forrásból merítünk, és ha mindannyian egy forrásból táplálkozunk. És ez az a forrás, amit hallottunk az egyik lekcióban, amit a samáriai asszonynak is felajánl az Úr Jézus, az ő saját maga. Ahogyan mondja, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többet meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Mit kérhetünk, úgy, mint gyülekezeti közösség, és mit kérhetünk, úgy, mint egyének, mint keresztény hívő emberek? Aztán nem kérhetünk többet, mint azt, hogy Urunk, add nekünk is ezt az éltető vizet, hogy soha többet meg ne szomjazzunk, és hogy ezáltal mi is elvihessünk másokat ehhez a forráshoz, az Úr Jézus Krisztushoz. Amen.